Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Városliget nem csak egy közpark, hanem a magyar nemzeti kultúra egyik zarándok helye is, amelyet a kormánynak kellett rendbe tennie és megújítania. Közölte Orbán Viktor miniszterelnök a Néprajzi Múzeum gyűjteményi állandó kiállításának megnyitóján. A kormányfő felidézte, 2022. májusában nyílt meg a Néprajzi Múzeum épülete, az még a nagy menetelés időszaka volt, még a járványok, a háború, a szankciók és az infláció előtt, emlékeztetett. Hozzátette, lassacskán túljutunk ezeken a bajokon, persze a 25-26-os év még a családok és a kisvállalkozások rendbetételének éve lesz, de aztán megindulhatunk ismét a nagy dolgok felé. Ideje, hogy a tervezők ismét hegyezzék a ceruzájukat, fogalmazott. Hangsúlyozta, a mostani esemény szerves része az egész Városliget megújítását célzó erőfeszítéseknek. Európa mai helyzetében mi, magyarok, csak akkor maradhatunk meg, ha megéljük kultúránkat és hagyományainkat, mondta a miniszterelnök a Néprajzi Múzeum állandó kiállításának megnyitóján. Orbán Viktor hangsúlyozta, ha egy nemzet elveszíti népi kultúráját, akkor elveszíti a képességét, hogy megítélje, mi a jó és mi a rossz, összezavarodik, nem tudja, mi az, ami a kárára, és mi az, ami a hasznára van. És akkor jönnek a zavaros eszmék, a fonákjára fordított igazságok, abszurd okoskodások, hogy például a család nem egy férfi és egy nő életközössége, hanem ötletszerű konfigurációk végtelen változata, hogy a sokszínűség akkor is érték, ha bűnözést és terrort szül, vagy hogy békében élhessünk, ezért folytatnunk kell egy reménytelen háborút, fogalmazott. Hozzátette, hosszan sorolhatná még a bosszantó és beteg agyszüleményeket. A közelmúlt, a mögöttünk hagyott önkormányzati ciklus többszörösen nehezített volt, de az önkormányzatok jól vizsgáztak a rendkívüli körülmények ellenére is, közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium önkormányzati államtitkára köszöntőjében Szolnokon, a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei közgyűlés alakuló ülésén. Dukai Miklós emlékeztetett a COVID-járvány miatt meghirdetett veszélyhelyzetre, az orosz-ukrán háborúra és a közelmúltban levonult dunai árhullámra. Soha nem látott feladatok jelentkeztek, ezek rendkívüli helyzetet, óriási kihívást jelentettek, elsősorban a települési önkormányzatoknak, tette hozzá. A politikus azt kérte a képviselőktől, hogy éljenek a lakosoktól kapott bizalommal, és döntéseik során mindig gondoljanak rájuk. Emberközpontú, közvetlen, a helyiekkel új szövetségre lépő városvezetést nevezte célnak Szolnok új polgármestere a közgyűlés alakuló ülésén. Györfi Mihály, Tegyünk Szolnokért Egyesület, Jobbik, Momentum, DK, MSZP, Párbeszéd Zöldek, Agóra Egyesület szövetség polgármestere közölte. Közvetlen kapcsolatra törekszenek a lakossággal, elmondta. Polgármesterként bizonyítani szeretné, hogy számára a szolnokiak a legfontosabbak. Olyan Szolnokot szeretne, ahol odafigyelnek egymásra, van nyitottság, egyenlők az esélyek. Szeretném szívvel vezetni a várost, fogalmazott, kiemelte. Különösen fontos számára az idősek támogatása. Céljuk, hogy Szolnok újra éljen. Tegyük együtt Szolnokot az észak-alföldi és a közép-magyarországi régió meghatározó kulturális központjává. Töltsük meg élettel, interaktivitással, rendezvényekkel, mondta. Kiemelt helye és feladata van a köznevelés minden területén, az oktatás valamennyi intézményében, valamint a felsőoktatásban a magyar kultúrának. Jelentette ki a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára Nyíregyházán. Balatoni Katalin a Magyar Népi Játék napjának helyi rendezvényén úgy fogalmazott. A kultúra egyben tart és összeköt minket, közösséget formál, erre pedig a mai gyors világban az értékeinkért küzdve nagyon nagy szükségünk van. Az a közösségi kulturális élmény, az a magyarságtudat és identitás, amit gyermekeinknek, szülőként, pedagógusként, akár a mai napon is át tudunk adni, olyan hátizsák minden gyermeknek, ami végig kíséri az életüket, fogalmazott az államtitkár. Végül az időjárásról. Nyugat felül egyre nagyobb területen beborul az ég, és egyre több felé várható eső, zápor, helyenként zivatar. A csapadékzóna az esti órákig megközelítőleg a Duna vonaláig jut, eközben a Tiszántúlon ekkor még kevés felhő valószínű. A kezdetben többfelé erős, helyenként viharos lökésekkel kísért déli, délnyugati szél a Dunántúlon fokozatosan északira, északnyugatira fordul, és kissé veszíthet erejéből. A hőmérséklet napközben 21 és 28 fok között alakul, késő estére 13 és 18 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Szentek, szentéletű emberek.
Borja Szent Ferenc, jezsuita generális. 1510. október 28-án született, Rómában halt meg 1572. október 1-én. 62 évet élt. Borja Szent Ferenc a szó legigazibb értelmében királyi vérből eredt. Apja a spanyol Roderigo de Borgia, Gandia hercege, édesanyja aragóniai Janka, Ferdinánd király unokája volt. Szüleinek elsőszülött gyermekeként látta meg a napvilágot. Édesanyja Asszisi Szent Ferenc iránti tiszteletből a keresztségben a Ferenc nevet adta neki. 10 éves volt, amikor meghalt az édesanyja. Egy lázadás miatt nevelője menti meg, és az aragózai érsek nagybácsi udvarában nevelkedett. 18 éves korában 5. Károly spanyol király udvarába került, s a király barátja lett. 1529-ben feleségül vette Eleonora Castro udvarhölgyet, és 10 év alatt házasságukban 8 gyermekük született. Amikor 1539 nyarán váratlanul meghalt Isabella császárné, ő kísért el koporsóját Toledóból Granadába. Ő azonosította a temetés előtt a halottat. Ez annyira megrendítette, hogy elfordult korábbi életétől. 1539-1543 között Katalónia alkirálya volt. Alig vette át apjától Gandia hercegségét, amikor 1546 tavaszán meghalt a felesége. Így már kérhette felvételét a pár évvel korábban megalakult Jézus társaságába, a jezsuita rendbe. Loyolai Szent Ignác 1546. október 9-én örömmel vette fel, és ezt írta a rend történetébe. Belépéséből az isteni gondviselés, mint reméljük, gazdag termést és lelki áldást fakaszt majd. Ám a hercegnek előbb gondoskodnia kellett valamennyi gyermekéről, és el kellett végeznie a teológiát. Szent Ignác szavai szerint mindezt egyelőre titokban, mert ilyen hatalmas csattanást nem bír el a világ füle, mondotta maga Szent Ignác. Elhatározása 5 évig titokban maradt. Szigorú életet élt, s nyíltan védte a rendet a támadások tüzében. Az 1550-es jubileumi szent évben feltűnés nélkül Rómába utazott. Akkor bejelentette, hogy a rendbe lépett. Legnagyobb fia vette át a hercegség kormányzását, és gondoskodott valamennyi gyermekről, testvéréről. Útja Spanyolországtól Rómáig diadalút volt. Harmadik Gyula pápa így szólt róla. Volnának csak ilyen fejedelmeink, jobban állna a kereszténység ügye. Rómából értesíti 5. Károly császárt jövőbeli szándékáról. Urban hazafelé, Baszk földön kapta meg a császár Augsburgból küldött beleegyező írását. Ferenc lemondott minden hivataláról, s néhány nap múlva pappá szentelték. Ez akkora hatást váltott ki, hogy a hír túlszárnyalta a spanyol föld határait, az akkor még alig 10 éves rendnek óriási vonzóerőt kölcsönözve. 42 éves korában néhány társával egy szegény kolostort alapított, és itt a legteljesebb szegénységben és szigorú önmegtagadásban élt. Mezítláb és zsákkal a hátán ment végig azokon az utcákon, melyeken korábban, mint alkirályt látták. Alázata és igénytelensége nem ismert határt. A nép Szent Hercegnek nevezte el. Amerre csak megfordult, a nép letérdelt előtte, hogy áldását kérje. Sok nagy bűnöst megtérített, és rangos személyeket hozott a jezsuita rendbe. Egyik alkalommal, Evorában, neki kellett volna a bőtről prédikálnia, ám kénytelen volt az érseknek jelenteni, hogy annyira ki van merülve, hogy nem tud prédikálni. Az érsek ezt üzente vissza. Nem is kell prédikálnia, csak menjen fel a szószékre, hogy híveim láthassák azt, aki mindent el tudott hagyni az Isten nagy szeretetéért. A rendvezetősége 1554-ben kinevezte az Ibériai félsziget valamennyi jezsuita alapításának általános felügyelőjévé. Sok megaláztatásban volt része, részben a családja hibái miatt, részben az inkvizíciótól, a királyi udvar bizalmatlansága miatt is. Így Portugáliában húzódott meg, majd IV. Pius pápa meghívására Rómába ment és a tridenti zsinatra. Lajnes generális helyett vezette a rendet. Annak halála után pedig 1565. júliusában Ferencet választották meg a rend főnökének. Szívügye volt a misszió, főleg az Alpoktól északra fekvő országokban, különösen Németországban. De ugyanakkor Mexikóban, Floridában, Peruban, Brazíliában, Afrikában és a Kabári-szigeteken is hatalmas területeket nyitott meg a missziós munka számára, nem hanyagolva el a buzgó imát magában a rendben sem. Keményen sanyargatta magát, és felebaráti szeretete nem ismert határt. Egyszer megtörtént vele, hogy beszélnie kellett volna társainak. Így felelt: jobb a tett a szónál. Azzal végigcsókolta valamennyiük lábát. Nagy szerepe volt a törökök feletti 1571. évi lepantói győzelemben is, mivel 5. Pius pápa kérésére részt vett a keresztény csapatok megszervezésében. Franciaországban igen hűvösen fogadták. Már betegen indult vissza az örök városba, ahol október 1-én meghalt. Halála után 100 évvel, 1671-ben szentté avatták. Teste Rómában, az Il Gesù templomban volt jó ideig, de 1617-ben rokonsága a madridi jezsuita templomba hozatta át. Sajnos az 1931-es forradalomban az egyházellenes falka feldúlta azt, és földi maradványai a többi nagy szenttel együtt annak áldozata lett, megsemmisült. Borja Szent Ferenc kiváló férje, gondos családapa volt, és amikor Isten a jezsuita rendbe hívta, ott is az életszentség útját járta, és a szentek közé jutott. Kérjük közbenjárását a családapákért és a szerzetesekért egyaránt.
lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban tovább folytatjuk Magsó Péter atyának, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a döntéseink lelki hátteréről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet.
Ahhoz is döntést kell hozni reggel, hogy mi legyen az ima rendem, milyen imákat akarok elmondani. Ha úgy döntök, hogy egy rózsafűzért elmondok, akkor azt az egyet mondjam el, és nap végén vessek számot magammal, hogy amiben döntöttem reggel, azt megtettem egész nap. Ha úgy döntök, hogy kettőt mondok el, két rózsafűzért, akkor mondjak el kettőt, vagy hármat, vagy négyet. Amennyit eldöntök, annyit próbáljak elmondani, de ha nem sikerült, abból semmi baj nincs. Én így döntöttem, de nem sikerült, mert nem volt rá időm, más fontos dolgom volt, de én emellett döntöttem, és nyilvánvaló, hogy senki nem fog két rózsafűzért elmondani, hogyha egy mellett sem dönt. Véletlenszerűen nagyon ritkán jut eszünkbe, hogy ja, most akkor mondani kéne egy rózsafűzért. Hanem ez is egy döntés kérdése, és napi rutin és megszokás kérdése. És nem mindegy, hogy milyen szokásaink vannak, milyen szokások mellett döntünk. Én azt vettem észre, hogy miután a Grignon Lajos féle életátadást megtettem, bizonyára ismerik a kedves hallgatók, ez a 30 napos lelki gyakorlat után az ember teljesen az életét a szűzanyának adja, szűzanya által Jézusnak, és miután teljesen lemondtam az életemről, ami egyébként nem más, mint a keresztségi fogadalom megújítása, azt tapasztaltam, hogy szépen napról napra a szűzanya alakítja át az időmet. És egyre kevesebb az, ami haszontalan, és egyre több lett az, ami, hogy úgy mondjam, szent idő. Mondhatnám azt is, hogy elvette az időmet, azokat az időket, amiket én a maga kedvteléséből, vagy önzőségből, egoizmusból, vagy kényelem szeretetből, vagy rossz szokásból magamnak tartottam meg, ezeket szépen valahogy ügyesen az ő édesanyai szeretetével megszüntette, elvette, de inkább azt mondanám, hogy helyette szent időt adott, megszentelt időt, amikor már nem magamért éltem, hanem másokért kezdtem el élni. Amikor nem magamat kerestem, hanem mások üdvösségét kerestem. És ezzel az én üdvösségemet is, a legnagyobb jót, amit tehetek magammal, a saját üdvösségemet kerestem. És ezt a szűzanya nagyon ügyesen csinálja, és azon kaptam magam néhány év alatt, hogy tulajdonképpen minden időmet átalakította. És ezt nagyon-nagyon köszönöm neki, és a szokásaim már mások, más a rutin, más a fontos, mások a döntések, más az egész élet. Egyre inkább odaadottá válik, és egyre inkább oda ajándékozottá válik az élet. És ugyanez van a házasságban is. Minél inkább lemondunk az életünkről a másik javára, az Isten javára, és minél inkább oda ajándékozzuk az időnket, annál kiteljesedettebb lesz az életünk, a házasságunk. De ezek döntések sorozata. Jó és rossz döntések sorozata. Rossz döntéseinkből, hibáinkból tanulunk, jó döntések pedig még előrébb visznek minket. Tetszik Lizői kis Szent Teréznek az a gondolata, amikor azt mondta, hogy most már nagyon könnyű lesz nekem dönteni, hogy mi az Isten akarata az életemben, mert miután bezáródott mögöttem a Kármel kapuja, az az Isten akarata az életemben, amit az elöljáró kér tőlem. És hogyha azt teszem, aszerint cselekszem, akkor mindig az Isten akaratát teszem, és jól döntök. Valóban innentől kezdve neki könnyebbé vált a döntés. Nekünk itt kinn a világban ettől azért nehezebb, mert sokkal több a befolyásoló tényező, de az engedelmesség számunkra is mindig jó döntés. Természetesen nem a bűn mellett, mert ha bűnt kérnek, akkor nem szabad engedelmeskedni, de egyébként mindig jó döntés, mert az akaratunkról mondunk le, és begyakoroljuk az akaratunkról való lemondást, és egyre inkább Isten akaratának a megtételét. És nem megszűnik az akaratom, hanem belesibul egyre inkább Isten akaratába, mint ahogy a szűzanyának tökéletesen belesimult. Döntéseinkben sokat segíthet annak a tudatosítása magunkban, hogy létezik mennyország és létezik pokol. A mai korszellem nem arról szól leginkább, hogy a mennyországról vagy a pokolról elmélkednek az emberek, hanem inkább itt a földi dolgaikba vesznek el, pedig a Szentírás mondja, hogy ne az idelenvalókra, hanem az odafennvalókra figyeljetek. De hát az embereknek általában kisebb gondjuk is nagyobb annál, hogy a mennyországról elmélkedjenek. Még kevésbé a pokolról, mert az még félelmetes is, az nem hozzám tartozik, az engem nem érdekel, és az ember gyorsan elhesegeti ezeket a gondolatokat, márpedig, hogyha a döntéseinket ennek a fényében hozzuk meg, hogy bizony van pokol, és a rossz döntések sorozata elvezethet bárkit a pokolba, akkor bizony valószínűleg jobban meggondolnánk a döntéseinket. Szentek szokása volt, hogy a halálukra gondoltak, mikor döntöttek. Meghoznám-e ezt a döntést, akkor is, hogyha a következő percben meghalnék. És hogyha valaki így gondolkodik, akkor szinte biztos, hogy bűn nem követel. Már hogyha józan az illető, és józanul gondolkodik. Ugye volt szerzetes rend is, ahol így köszöntek egymásnak, hogy gondolja halálodra. Ezt nem azért mondták, hogy egymást ijesztgessék, hanem hogy a döntéseik súlyát hangsúlyozzák. Ugyanis gondolatban is folyamatosan döntünk. Amikor meglátunk egy embert, akkor rögtön döntünk arról, hogy nekünk szimpatikus vagy unszimpatikus. Ha hallunk egy pletykát, rögtön döntünk arról magunkban, hogy elhisszük vagy nem hisszük. Továbbadjuk, ne adjuk tovább. Hallunk valakiről valami rosszat, elhisszük, megbotránkozunk, elítéljük, ezek mind döntések. Vagy pedig hallunk valakiről valami botrányt, valami rosszat, halljuk a bukását, rögtön elkezdünk imádkozni érte. Döntöttünk. Ítélkezünk, vagy imádkozunk. Milyen boldog az, aki ilyen helyzetekben jól tud dönteni, és a szeretet mellett dönt. Mert a botránkozás, az ítélet, az elítélése a másiknak, az nem jó döntés. A bűnt el kell ítélni, azt egyértelműen, de az ember soha. Vajon én, ha ekkora kísértés érne, mint azt, aki elbukott ebben, engem ekkora kísértés érne, vajon én megállnék, vagy még nagyobbat buknék, még mélyebbre zuhannék? Vagyok én olyan erős, mint ő, vagy sokkal gyengébb? Az az ember, aki a másikat elítéli, már előkészítette a saját maga bukását. Döntés az is, hogy beengedünk egy kísértő gondolatot, elkezdünk-e azzal játszadozni, vagy pedig rögtön elutasítjuk, és nem azonosulunk vele. Mert a kísértés önmagában nem bűn, de ha már beengedtük, és kinyitottuk neki az ajtót, és leültettük, és vendégül látjuk, és foglalkozunk vele, akkor már elkövettük a bűnt. Döntenünk kell az erkölcsös életről is. Egy ismerősöm 40 évesen döntött arról, hogy teljesen tiszta életet akar élni, és minden rendetlen szexualitással szakítani, és még azt is hozzátette, hogyha azt látod Jézusom, hogy újra súlyos vagy halálos bűnt készülök elkövetni, akkor előtte vedd el az életemet. Ennyire komolyan gondolta a döntését, hogy már nem akarja semmilyen rendetlen szexuális bűnnel megbántani az Urat. És az Úr megáldja ezeket a döntéseket, az ő kegyelmével segít, hogy valóban ki tudjunk tartani a döntésünk mellett. Azt mondják sokan, hogy a gonosz a szexuális bűnökkel viszi a legtöbb lelket a rossz útra. Pál apostol is azt mondja, hogy minden bűn a testen kívül van, a paráznaság az, ami testen belül van, és ez a Szentlélek templomát rombolja le. Döntés az is, hogy akarunk-e ezzel teljesen szakítani. Olyan világot élünk, hogy ha fölkapcsoljuk a tévét, akkor már is jön a szexuális kísértés, telefonunkat kinyitjuk, internet, Facebook, minden tele van vele. Hogy döntünk? Ha én ennek nem tudok ellenállni, vagy ez a kísértés ez behatol az én lelkembe, akkor úgy döntök, hogy nem kapcsolom föl a tévét, vagy nem nyitom ki a Facebookot, vagy nem nézek olyan oldalakat, nem engedem be a kísértést. Hogyan döntök? Milyen oldalakat nézek? Itt is a döntésünkön múlik. A szentek is nagyon sokat segítenek nekünk a jó döntéseink meghozatalában, mert ők radikálisan az evangélium mellett döntöttek, ha nem is egész életükben, de életük végéig eljutottak oda egészen biztosan, mert azért lettek szentek. Bódi Mária Magdika jut eszembe, akinek a boldog alvatása folyamatban van. Ő, amikor veszélyeztetve érezte a szüzességét, amit Krisztusnak adott, a tisztaságát, akkor úgy döntött, hogy meg akarja ezt őrizni, még a halála árán is. És ezért beszélt a atyával, a lelki pásztorával, hogy meddig mehet el ezen a téren. És az atya szépen fölvilágosította, hogy az önvédelemben meddig mehet el, meghozta okosan ezt a döntést, és hát nem akarom az egész történetet elmondani, érdemes utána nézni, egy csodálatos történet az övé, élet az övé, és bizony így is történt, megvédte magát, és megvédte a szüzességét, a tisztaságát is, bár az érete árán. De ezzel tanulságot adott a fiataloknak is, meg mindannyiunknak arról, hogy milyen érték a szüzesség, milyen érték a tisztaság, hogy az életét is odaadta érte. Aztán Boldog Salkaházi Sára is döntött arról, hogy áldozatul adja az életét a rendtársaiért, a rendtársai megmeneküléséért. Erről nagyon határozottan döntött, ezt szépen megfogalmazva leírta, odaadta a lelkivezetőjének, az elfogadta, az Isten is elfogadta a döntését, és vértanú lett, és belelőtték a Dunába, és a rendtársainak haja szála sem görbült. Hősies döntések, amiket megáld az Isten, és élet fakad belőlük. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban tovább folytattuk Magsó Péter atyának, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a döntéseink lelki hátteréről. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Most elhangzott adásunkat ma este 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől, és holnap hajnalban 2 óra 50 perctől is megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban a 2021. július 1-én elhangzott műsor ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya a Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia híveivel az egyház 5 parancsolatáról beszélgelt.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját a miskolci stúdióból, a Diósgyőri Egyházközség csoportjával. Folytatnánk elmérkedésünket, beszélgetésünket az egyház különböző tanításairól, témáiról, és miután már a 10 parancsolatot, az irgalmasság cselekedeteit, illetve a 7 szentséget is röviden átvettük, a mai műsor témájául az egyház 5 parancsolatát tűztem ki. Arra gondoltam, hogy most erről beszélgetnénk egy picit ezen az estén. Talán hallottunk már erről, hogy a 10 parancsolat mellett ilyen is van, hogy az egyház 5 parancsolata benne van az imakönyveinkben is, de valószínű, hogy az első áldozásunkra való felkészülés óta, vagy talán még akkor sem hallottunk ezekről, úgyhogy jó, hogyha egy picit felfrissítjük az egyháznak ezeket a hagyományos tanításait. Most első körben felolvasnám az Anyaszentegyház 5 parancsolata nevet viselő egyházi törvényeket, parancsokat. Így szól az első: a vasárnapot és a kötelező ünnepeket szentmisével és pihenéssel szenteld meg. Aztán így szól a második: a pénteki bűnbánati napokat és parancsolt böjtöket tartsd meg. A harmadik: évente gyónnyál, és legalább húsvéti időben áldozzál. A negyedik: házasságodat az egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet a katolikus hit szerint neveld. Aztán az ötödik: az egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd. Ez az Anyaszentegyház 5 parancsolata, és akkor nézzük így egyenként, beszélgessünk egy picit egyenként ezekről a parancsokról. Rögtön itt van az első, ami nagyon sok vallásos embernek manapság egyáltalán nem jelent problémát, és nem is értik ezt a parancsot, hogy hogy lehet kötelezni az embert arra, hogy a vasárnapot megszentelje. A vasárnapot és a kötelező ünnepeket szentmisével és pihenéssel szenteld meg. Hát, hogyha vasárnap kinyitjuk az ablakot, halljuk, hogy már korán reggel zúgnak a fűnyírók, fát vágnak, sokan autót szerelnek, tehát nem teljes mértékben a pihenést tapasztaljuk meg a hétvégéken, hanem inkább azokat a munkákat, amelyeket hétközben nem csinálnak, még nagyon sokan, mert hogy nem érnek rá, vagy dolgoznak, vagy találnak mindig valamilyen más kifogást rá. És aztán a vasárnap megszentelése az megint csak problémás, hiszen a templomainkban azért viszonylag kevesen vannak. A templomok ugye városon is, vagy falvakon is eléggé üresek vasárnap a lakosság arányához mérten, tehát ennek a pozitív oldalát sem teljes mértékben tapasztaljuk, látjuk. És most arra abban kérdeznélek benneteket, vagy azért fordulnék így most felétek rögtön így az elején, hogy számotokra mit jelent a vasárnap megszentelése, hogy ti hogy látjátok ezt a kérdést, vagy hogyan gondolkodtok erről, vagy nektek jelent egyáltalán ez problémát, vagy merült-e már föl bennetek, hogy hogy lehet ilyet kérni egy hívő embertől, hogy szentelje meg a vasárnapot azzal, hogy szentmisére megy?
Nálunk ez nem jelent problémát igazából, tehát mi igyekszünk úgy nevelni a gyerekeinket is, hogy ez nekik teljesen természetes legyen, hogy vasárnap a vasárnap délelőtti, illetve hát, hogyha nyilván úgy alakul a program, akkor a délutánjába beleférjen mindenképpen az, hogy szentmisére menjen. De nem is jó szó ez, hogy beleférjen, hiszen ez a fő ünnepe ennek a napnak. Nálunk inkább, vagy nekem inkább az jutott eszembe, hogy a középső fiamnak volt egy hittantanára, és mindig azt mondta, hogy ő nem érti igazából azokat, akik azt a kifogást hozzák fel, hogy nincs idejük elmenni vasárnap templomba, mert itt mi Miskolcon annyira el vagyunk kényeztetve, hogy tényleg reggel 7-től este fél 7-ig, vagy még akár van olyan templom, ahol még később is szentmisét mondanak, tehát ez egy annyira rossz kifogás, hogy valakinek nincs ideje elmenni vasárnap. Úgyhogy nálunk végülis nem okoz ez problémát, mi mindig úgy szervezzük a vasárnapunkat, hogy ez tényleg ez legyen a csúcspontja.
Egy nagyon érdekes dolog, amit nagyon sokan mondanak, főleg az idősek, hogy ő egész életében vallásos módon nevelte a gyermekét, és felnőttként mégsem járt templomba. Hogy szerinted te hogy látod a gyermekeid nevelésének az útján, hogy lehet úgy vallásosan nevelni, hogy ne csak szokás legyen, ne csak egy családi kötelezettség vagy program, hanem valóban egy átélt hit legyen ez a templomba járás.
Hát szerintem példamutatásra. Tehát azért, ha ők azt látják, hogy én csak úgymond kipipálom ezt, mint egy programot, hogy ide kötelező elmenni, akkor nyilván ők is azt fogják követni, de igyekszem nem ezt közvetíteni. Másrészt, hála Istennek, azért mindig olyan papok vesznek minket körül, akik miatt, már csak a karizmájuk miatt is megfogják őket gyerekként is a templomba járás szépségét így még jobban kiemelik. Úgyhogy akár az iskolában, akár az egyházközségben is ez így van.
Most Krisztinát kérdezzük, hogy ő hogyan látja ezt a kérdést, hogyan gondolkodik erről a kérdésről?
Hát ugye én gyerekkoromtól kezdve járok templomba, ugye nálunk nem volt kérdés, hogy vasárnap templomba járunk, vagy templomba megyünk. Ami probléma volt egyébként, de ez is csak tisztáznunk kellett, az, hogy vasárnap nem dolgozunk. Tehát nyilván kerti munkát nem végeztünk, nem zajongtunk, de mondjuk nekem, amikor elkezdtem jó 25 évvel ezelőtt tanítani, akkor azért előfordult, hogy egy anyakönyv vagy bizonyítvány megírása vasárnapra maradt, és azért ez sem túl jó dolog, ugye, ebben az időszakban, és azóta, mióta ezt megértettem, nem volt nehéz egyébként, akkor rájöttem arra, hogy így tényleg Istennel lenni aznap egész nap, és tényleg pihenni nagyon-nagyon sok kegyelmet hoz. Másik, hogy tényleg úgy vagyok vele egyébként, mint Timi, úgy gondolom én is, de én azért kicsit mélyebb problémákat látok ebben, hogy valakit úgy nevelnek, hogy vallásosan, és később nem jár templomba. Én azt gondolom, hogy nincs Isten élményük. Tehát, hogy tényleg hogy ne a megszokás legyen, az fontos, hogy a családban beszélgessenek Istenről, hogy esetleg a napjukat átbeszéljék egy esti közös imában, hogy tapasztalta meg a mindennapjaiban a gyerek azt, hogy Isten vele van, és hogyha erről beszélnek, hogyha ez ugye téma egy családban, szerintem, legalábbis nekünk ugye így volt, akkor azért sokkal könnyebb Isten élményekben úgymond részesülni, észrevenni azt, amit Isten ad, szerintem.
Neked mit jelentett ez az Isten élmény? Mondod, hogy nálatok ez így volt, ezt így láttad. Mit jelentett?
Nekem az Isten élmény az, hogy észrevegyem a mindennapjaimban őt, hogy velem van az iskolában, akárhol, hogy tehát meglássam a szépet, a jót, és hogy azt, hogy segít nekem. Tehát is azt, hogyha imádkozom, ha hálát adok, és hogyha kérek, akkor lássam, hogy Isten teljesíti, ami a Bibliában is van, ugye, hogy kérjetek és kaptok. Nem mondom, hogy könnyű út volt, mert az elején nem. Tehát kisgyerekként én sem. És a másik, igen, hogy szerintem értenünk kell azt, hogy mi zajlik a Szentmisén. Nagyon fontos az, hogy elmondják nekünk azt, hogy mi zajlik ott, hogy mi miért történik. És hogyha ez is megvan, akkor ezzel együtt ez, hogy a családban ugye úgymond kontrollálva vannak ezek a idézőjelben élmények, ez így, és még ráadásul ugye el is mesélik a szülők is, tehát amit mondottam, hogy egy példával, akkor szerintem az a vallásosság az nem csak szimpla vallásosság lesz, hanem egy igazi Isten hit.
Tehát nagyon fontos, hogy legyen, akivel ezekről a témákról beszélgetni, hiszen nem tudunk a hit útján sem a magunk urai lenni. Nagyon fontos, hogy a kérdéseinket meg tudjuk beszélni. Ismerjük meg a Szentmisét. Ismerjük meg azt a Szentmisét, amely ugye kötelező részt venni. Nem azért kötelező, mert az Isten emiatt sújtana le ránk, és hú de borzasztó bűn, hanem lelki kötelezettség elsősorban. Tehát minden megfogalmazott törvény az elsősorban lelkileg kötelez minket, mert hogyha én szeretem a jó Istent, akkor abból a heti 168 órából, amit ajándékba kapok, akkor csak nem sajnálom azt az egyet vasárnap. Ez evidens, mert 167 órán marad, amiben azt csinálok, amit akarok, kvázi idézőjelben mondva. Tehát nyilván egy hívő embernek a vasárnapi szentmise, mondhatom azt, hogy talán csak a minimum. Tehát nem ez az ima életünk egyetlen pontja, hogy elmegyek vasárnap misére, és akkor kipipálom, ez egy lelki kötelezettség. Persze az egyház is megfogalmazza ezt egy törvényben, egy szabályban, azért, hogy előttünk legyen az, ami lelki kötelességünk, amire alapvető lelki igényünk van, kell, hogy legyen, hogyha hívő emberek vagyunk. Nagyon fontos, tehát az első parancs, nem kell megijednünk tőle, ez egy lelki parancs, lelki kötelesség, és nyilván, hogyha a lelkünk, a szívünk szereti az Istent és ragaszkodik hozzá, akkor ebben a parancsban nem találhatunk különösebb kifogásokat, még több gyermekes családban sem.
Thank you.
Nézzük a pénteki böjti bűnbánati napokat. Hogyha azt halljuk, hogy pénteki nap, főleg az idősebb korosztályok rögtön rávágják, hogy pénteken nem lehet húst enni. Szent Jónások többségében hétről hétre ott szerepel pénteken húst ettem. Nagyon fontos megjegyezni, hogy az egyház öt parancsolata is így fogalmaz, hogy a pénteki bűnbánati nap, tehát nem böjti nap, hanem bűnbánati nap, és ezen kívül vannak még a böjti napok, mivel hogy a nagyböjti szent időn kívül az év többi pénteke nem kötelező böjti nap. Nagyon szép jámborsági hagyomány ez, hogy péntekeken Jézus szenvedésére való tekintettel nem eszünk húst. Nagyon helyes, nagyon szép, nem csak a hit szempontjából, a vallásosság szempontjából, hanem már az orvosok is megállapították azt, hogy jó, hogyha az ember tart hétközben húsmentes napokat, hogy az iskolákban, óvodákban tudjuk, ez kötelező, hogy legyen húsmentes nap. Pontosan azért, mert rájöttek arra, hogy ez a testi egészséghez is hozzájárul, tehát nem véletlen, hogy az egyház ezt már 2000 éve bevezette az úgymond húsmentes napokat. Mondjuk régen nem is ettek annyi hús, mint most, esetleg vasárnap volt húsleves, meg rántott hús, aztán hétköznap meg zöldség, meg gyümölcs, meg amit éppen találtak. Sokszor sajnos voltak ilyen időszakok is, de nagyon fontos tudnunk, hogy a pénteki nap bűnbánati nap. A nagyböjti szent időben kötelező a hústól való távolmaradás a nagyböjti időszakban, de évközben bűnbánati nap, aminek első és nagyon szép ősi gyakorlata a böjtölés. Most a böjtölés nem azt jelenti, hogy nem eszek húst, de méregdrága ételeket bevásárolok, ami nem hús, és avval jól lakok, mint a disznó, ugye szokták mondani, hogy nem eszek hamburgert, de elmegyek, és akkor vörös lazacot rendelek, mert hogy halat lehet enni pénteken alapon, és akkor 100 000 forintért rendelek magamnak vörös lazacot, és akkor azzal jól lakok. De tehát volt valaki, aki mesélte, hogy elment egy vendégségbe pénteken, ilyen vallásos társaság, és nem volt hús az asztalon, viszont körülbelül 150-200 000 forint értékben volt 4-5 fogásos menüsor, ami húsmentes volt ugyan, de gyakorlatilag addig lehetett belőle enni, amíg az embert ugye hazavontatták már utána a vacsora után, tehát semmivel sem volt kisebb, vagy aljasabb a vacsora, ugye, mint hogyha éppen disznótoros vacsora lett volna. Tehát itt ugye igazából nem arra gyúrunk, hogy mindent tegyünk, csak hús ne legyen benne, hanem az, hogy szeretetből lemondok valamiről valakiért. Tehát mindig ez a bűnbánati napnak a lényege, hogy szeretetből lemondok valakiért valamiről. Tehát ezt nagyon meg kell jegyeznünk a pénteki bűnbánati napoknál. Az egyház tanítása szerint ugye ez a böjt, az imádság vagy jó cselekedet, amivel meg lehet a bűnbánati napokat tartani, vagy minden olyan, amit önzetlen és őszinte lemondásból teszek. Ha lemondok az ételről, ha lemondok a húsról, ezt azért teszem, hogy esetleg a részemet oda tudjam adni másnak, vagy annak az árát, vagy bármit, amivel segíteni tudok azon, aki amúgy is minden nap böjtöl, mert neki az a böjt, ha eszik egy hajléktalannak, hogyha rendesen eszik, az neki már szinte böjti nap, bűnbánati nap, mert máskor meg nem teszi. De beszélhetünk itt bármelyik cselekedetről, vagy a jó cselekedetről is, és az imádságról is. Nem azt jelenti az imádság a bűnbánati napon, hogy akkor megerőltetem magam, és délben is imádkozok, ami amúgy is lelki kötelességünk, hogy egy nap többször imádkozzunk, hanem mindig azt szoktam mondani, hogy akkor ilyenkor valami többet vállalok, pontosan azokért, akik nem tudnak imádkozni, akik még nem tértek meg, és ezen a napon olyan imát mondok, amit nem szoktam máskor, vagy többet mondok, mint amennyit máskor szoktam. Tehát nem azt jelenti, hogy akkor egy kicsit jobban imádkozom, vagy jobban elcsendesedek, hanem hogy valamit vállalok pluszba, vagy valamiről lemondok valakiért. Aztán itt van az évente gyónjál, és legalább a húsvéti időben áldozzál. Ezen is hamar át tudunk lépni, hiszen világos ez a parancs. Régen ugye az egyház történelemben olvashatjuk, hogy nagyon ritkán áldoztak az emberek. Azért kellett törvénybe foglalni ezt, hogy évente gyónjál is legalább húsvét időben áldozzál, mert egyszerűen az emberek nem tartották méltónak magukat a szent áldozásra, olyannyira nem, hogy évekig vagy évtizedekig nem áldoztak, mert annyira bűnösnek tartották magukat. Ugye az ortodox egyházban mind a mai napig a hívek távol maradnak a szent áldozástól, csak nagyon nagy ünnepeken járulnak a szent áldozáshoz, vasárnapokon csak a pap áldozik, meg egy-két, mondjuk a papnak a felesége, a gyermeke, ugye, akik ott vannak a liturgián, meg a kántor, de a hívek általában nem áldoznak, sőt, nincs is áldoztatás, nem is megy ki a papa híveket megáldoztatni. Nagyon sok alkalom van ilyen. Ugye a protestáns egyházakban szintén ugyanígy van, hogy úrvacsoraosztás csak a nagy ünnepeken van, nincsen minden vasárnap úrvacsoraosztás. Ez egy ilyen középkori felfogásból származik, hogy az ember nem méltó arra, hogy minden alkalommal magához vegye az eukarisztiát. Amikor az egyház ebben kezdett változtatni és nyitni, akkor ugye azt érezte, hogy nem elég, hogyha csak ezt prédikálják az embereknek, hanem törvénybe kell fogni, hogy már pedig minden esztendőben, a húsvéti időben gyónnyál és áldozzál. Ugye sokan azt hiszik, hogy a húsvéti szentgyónás, szentáldozás az csak húsvétkor van, nagy héten és húsvétkor, de ezt is tisztáznunk kell, hogy a húsvéti szent idő az pünkösdig tart. Tehát 50 napunk van arra, hogy évente elvégezzük a húsvéti szentgyónásunkat és szentáldozásunkat, ami az egyház öt parancsolatában jelen van, benne van. Nagyon fontos ez a szentgyónás és szentáldozás, hogy legalább ilyenkor, hogyha máskor nem vesztük a fáradtságot, de persze nyilván ebben is rendszert kellene kialakítanunk, de ha máskor nem, legalább ilyenkor tartsuk fontosnak azt, hogy egy évben egyszer elmegyünk szentgyónást végezni és szentáldozáshoz járulni a húsvéti idő folyamán. Ebben a két parancsban csak néhány másodperce, hogyha így megállunk. Ugye a pénteki bűnbánati nap és a gyónás áldozás, hogyha most így hozzátok fordulhatok ebben a témában. Mit jelent számotokra ez, hogy pénteki bűnbánati nap? Van ebben valamilyen tapasztalat, hogy lemondás, vagy az Isten ezt hogyan jutalmazza meg, vagy fordítja vissza a ti életetekben?
Én gyerekkoromban megtanultam a nagyszüleimtől, hogy a szerda és a pénteki nap az tésztanap. De sose tudtam, hogy miért, mert ugye ők szerdán, pénteken nem ettek húst, így mi sem ettünk. De aztán persze később, amikor már nagyobb lettem, akkor megértettem, meg elmagyarázták, hogy miről van szó, de mindig örültük, mert olyankor volt szilvás gombóc, meg néha túrós csúsza, meg ilyenek. Nem volt nagy kaja, vagy bármi, csak hogy úgy örültek, hogy a nudli volt szilvás gombóccal, és nem húsi. Ezt meg is maradt, sőt egy időben próbáltam a szerdapénteki kenyér vizes böjtöt is, de úgy gondolom, hogy tehát az a tapasztalatom magammal kapcsolatban, és meg így a társakkal, akikkel elkezdtük, igazából nagyon meg kell érni erre lelkileg. Tehát tényleg ez, amit mondtál, hogy akit szeretek, azért mondok le valamiről, amit meg én szeretek. És akkor rájöttem arra, hogy nekem sokkal nagyobb dolog az, hogyha nem kajáról mondok le egyébként. Tehát az is nagy dolog, mert hogy készrevő voltam korábban, és azért odafigyelek arra, hogy erről is, de például nagyon-nagyon sok más dologról is, amit mondjuk szeretnék, de nem csak tárgyak, hanem lelki dolgok is. Tehát ami tudom azt, hogy a gőgömet szolgálja, vagy tudom, és akkor azt legyőzni, vagy arról lemondani, hogy akkor most ezt nem teszem meg, mert tudom, hogy attól nekem jobb lesz, ha ez nem történik meg. Ilyenekről szoktam mostanában, és ez sokkal jobban megy, nem könnyebben, csak úgy látom, hogy ez inkább célra vezető.
Igen, ugye a kenyérvízböjtről ugye hallottunk az előző műsorokban, amikor ugye a másik csoporttal voltam, akkor ugye Marci többször beszélt az ő vállalásáról, illetve küzdelmeiről is, hogy mit jelent az, hogy az ember munkásként, tehát dolgozó emberként, kenyérkereső emberként, munkahelyen, stb. Felvállalja azt, hogy mondjuk kenyéren, vízen böjtöl, és a kedves hallgatók biztos, hogy követték a műsorokat, hallották azért az ő tapasztalatait is ezzel kapcsolatban, hogy néha az elhatározásáról le kell mondjon, nem azért, mert nem szereti az Istent, hanem azért, mert rádöbben arra, hogy azért az egészség, az odafigyelése, a vezetés, stb., amiket elmondott a legutóbbi műsorban is, hogy azért veszélybe sodorhatják az életét, hogyha mondjuk ő éhezik és nem eszik, vagy stb. Illetve a másik az, hogy megtapasztalni a bőjtben azt, hogy mi a jobb az Istennek. Nem nekem mi a jobb, hanem az Istennek mi a jobb, hogy mit fogad el jobban azt, hogy én lemondok, vagy böjtölök, vagy azt, hogy úgy alakítom a dolgomat, meg úgy böjtölök, hogy tényleg szeretetté váljon az, amit teszek. Mert egy ideig ugye nyilván mindenki úgy kezdi a böjtöt, hogy megkínlódik saját magával, mert éhes vagyok, szomjas vagyok, fejem elkezd fájni, stb. És itt még egyelőre nem érzi az ember a nagy szeretetet, ami benne van. Tehát ehhez el kell jutni, és pont az, amit Kriszta is mond, hogy próbálkozunk, aztán abba hagyjuk, és akkor rádöbbenünk arra, hogy vajon mit miért teszek, hogy mi az én célom, hogy öncélú a böjtölésem, vagy Isten felé mutat, és aztán hát ezzel kell jutni.
Igen, de pont ez inkább az utóbbi az, ami szerintem igaz. Mert hogy az előbbi, hogy éhezünk, meg vezetésünk, nem, tehát pont ez az, hogy én azt tapasztaltam, tehát nekem a lelki küzdelem volt nagy, pont a kényszerevés miatt. De a ez a része, hogy nem volt erőm, vagy bármi nem, mert én pont azt gondolom, hogy ilyenkor észre, ha sokszor eszem keveset, tehát megvan, van is egy könyv róla egyébként erről a kenyérvízbőtölésről, akkor nincs, tehát nem azt kéri az Isten, hogy éhezzek, hanem azt, hogy kenyérem vízen böjtöljek. Volt olyan szerzetes, akit azt hiszem 10 vagy 17 évig kérte folyamatosan, és meg tudta csinálni. Okosan észre meg lehet, tehát azt gondolom, hogy nem leszünk ettől betegek, vagy nem tudunk nem koncentrálni, az Isten megadja az erőt, ez inkább a lelki oldal, nekem, tehát ezt magamról mondom, hogy a lelki oldala volt ez, ami nehéz.
Igen, ugye a Marcival való beszélgetésben is pont erre jutottunk.
Nem hallottam, hogy, bocs, igen, hogy nem tudhatom.
Persze, hogy pont erre jutottunk a végén, hogy okosan, hát úgy kell beosztani igazából, hogy ne az emberi oldala vegye el a lényegét gyakorlatilag ennek a böjtnek, és hát ő is ugye beszámolt erről már többször a műsorban, hogy mennyire örül annak, hogy sikerül ezt okosan ugye csinálni, tehát hogy nem lehet ezt azért össze-vissza, meg csak hirtelen felindulásból, hanem ezt tényleg tudatosan kérni kell az Istentől elsősorban, hogy adja meg ezt a kegyelmet, a böjtölés kegyelmét, mert nagyon sokan úgy böjtölnek, hogy úgy reggel eldönti, hogy na akkor böjtölek, és akkor az úgy soha nem fog menni. Igen, ez az én tapasztalatom is, hogy soha nem megy úgy, hogy egyszer csak eldöntöm, hogy na hoppá, akkor én most böjtölök, hanem erre mindig rá kell lelkileg készülni, mindig kell ezért imádkozni, kell kérni az Istentől a böjtölés ajándékát, hogy az elfogadható legyen az Isten számára, ne csak egy ilyen önteljesítés, vagy önkibontakozás legyen, hogy na most akkor én megmutatom, hogy én tudok böjtölni, hanem mindig rá kell döbbennünk arra, hogy ez valakiért, valamiről, szeretettel, amit elfogad az Isten, hogyha az tiszta és őszinte. Na hát itt a műsor végéhez érkeztünk rögtön ezen a héten is, így elköszönünk a kedves rádióhallgatóktól. További kellemes rádióhallgatást, vigyázzanak egymásra és magukra, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. Az adást Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.